Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok, itt vagyunk a kézi vezérlés második Európa-bajnoki külön kiadásával, és hát csak úgy, mint minden magyar szurkoló, azt hiszem, hogy egy picit csalódottam, mert vártuk a csodát a németek ellen, hogy hát, ha le tudjuk győzni a házigazdát. Sajnos ez nem jött össze, pedig a félidőben ugye még nagyon szoros volt az állás. A matematikai esély még most is megvan. Az elődöntőre nevezhetjük ezt, azt hiszem, csekélykének. Gondolom ezzel egyetértesz. Szia, Attila!
Hát igen, nyilván, hogy jelentősen csökkentek az esélyeink tegnap óta, hiszen a németek elleni győzelem az már egy fél lábbal az elődöntőt jelentette volna, így pedig a kisújjunk van csak ott, de csak azért, mert nincs a saját kezünkben a sorsunk, tehát még az a bravúr sem juttatna feltétlenül minket az elődöntőbe, hogyha a franciákat meg tudnánk verni. De őszintén szólva, ugye én itt vagyok kint a helyszínen, amikor a meccs előtt bementem a Lanxess Arénába, amit azért elég jól ismerek, hiszen a Final Four-t, meg mindenféle más kézilabda meccseket már ott jó sokat közvetítettünk. Hát úgy az volt az érzésem, hogy na, itt nem fogunk tudni nyerni. Tehát az a 20 ezer német néző olyan módon együtt élt a játékosaival, már a bemelegítésnél, és a magyar, olyan volt, mintha nem is lett volna magyar szurkoló, pedig biztos volt egy csomó, de ahhoz vagyunk szokva, hogy azért különösen itt Kölnben halljuk a Veszprém szurkolóinak a hangját. Itt pedig csak egy ilyen morajlás volt, és mindenki a németeknek drukkolt. Tehát úgy benne volt a levegőben, hogy hát itt nyerni, hát az szinte lehetetlen. És hát sajnos ez így is lett a második fél időben. Hát megettek minket a 16 német, meg a másik 20 ezer.
Igen, és majd mindjárt nyilván beszélünk egy kicsit részletesebben is a meccsről, de ha így nagy egészében nézünk rá az eddigi teljesítményre, és a szívünkre tesszük a kezünket, akkor szerintem egy ilyen hasonló forgatókönyvet aláírtunk volna az Európa-bajnokság előtt, és mondjuk az nem feltétlenül volt realitás, bár mondjuk a németek egy-két meccsét elnézve, meg a mi horvátok elleni találkozónkat, vagy Izland legyőzését, hogy mi itt tényleg hazai csarnokban meg tudjuk verni a németeket. Úgyhogy valahogy azt gondolom, hogy azért a realitáshoz ez közeli, még hogyha a különbség a végén egy kicsit nagyra is nőtt.
Azt hiszem, hogy van egy olyan realitás, ami ez a realitás, amit elmondtál, hogy németek, Németországban mit képzelünk mi magunkról, hogy nyerni fogunk. A másik realitás azért az, amiket láttunk az előző mérkőzéseket, mind a német csapat játékát, mind a magyart. Tehát ez a német válogatott sem összetételében, sem játékában nem erősebb csapat azért a magyarnál, amit láttunk eddig tőlük. Abban nőttek fölénk a tegnapi napon, hogy a második fél időre úgy jöttek ki a védekezésük intenzitását növelve, amire a magyaroknak nem volt válasza. Mert az első fél időben ugye nem volt védekezés egyik oldalon se. Tehát potyogtak a gólok, nem volt kapus teljesítmény, különösen a németeknél ugye egyetlen egy labdát védett a svéd 30 perc alatt, a Wolf az 0-9-el szállt ki a meccsből az első félidőben. Tehát gyakorlatilag minden, amit kapura lőttünk, az gól volt, és bátran vállalkoztunk, nem találták a németek, hogy kéne védekezniük. A probléma az volt, hogy mi sem, tehát ők ugye hozták ránk nagyon gyorsan a labdákat, még félig rendezetlen volt a védelmünk a cserék után, vagy a cserék nélkül is, és nagyon sok olyan gólt kaptunk, ami gyakorlatilag egy-két passzból született, különösen Heinemann volt elemében ott az elején. Tehát bementünk a szünetbe az öltözőbe, és még kijöttünk ugyanúgy, a németek meg nem úgy jöttek ki, hanem úgy jöttek ki, hogy eszméletlen mozgékonyan elkezdtek védekezni, és nem hagyták lövő helyzetig se jutni már a magyar játékosokat. Ráadásul a Wolf is a 42. percben elkezdett védeni, és innentől kezdve ugye ez a meccs eldőlt.
Igen, és pont amit eddig dicsértünk, és amiért rémboldogok voltunk, én legalábbis mindenképpen, hogy a védekezésünk az elég stabil volt szinte folyamatosan, tegnap pedig tényleg nagyon könnyű gólokat kaptunk. Tehát a gólok száma sem kevés így a végén, de főleg az, ahogy kialakították a helyzeteiket, ezt egyébként a srácok is elmondták a végén. Most ez nem tudom, hogy a koncentráció, vagy az erőállapot, vagy valamit a vártnál gyorsabban csináltak a németek, de valahogy nem volt erre válaszunk.
Igen, hát ezt nyilván elemezni kell majd a szakmai stábnak, hogy a védekezésünkben mi volt az, ami a fő probléma volt. Az egyértelmű volt, hogy nem találtuk a távolságot a német támadókkal szembe, tehát hol nagyon kimentek a különösen a középső védőink, a Sipos vagy a Ligetvári, és ezek a német átlövők, akik elég magasak, viszont nem olyan nagy darabok, viszont nagyon mozgékonyak, meg tudták őket kerülni, és előnyöket szereztek, és már úgy érkeztek a falra, ugye 9 méteren, hogy egy emberre kevesebb védőnk volt, és akkor vagy beléptünk, akkor betették a beállónak, vagy nem léptünk oda, és akkor belőtték. Tehát innentől kezdve egyszerűen az a jó kis masszív védekezésünk nem is létezett, és ugye kapus teljesítményünk se volt, de igazán nem is hibáztatnám a kapusainkat, mert nincsen rosszabb egy kapusnak, mint amikor 9 méteren lendületből jön egy átlövő lőni. Tehát azt nekik sokkal nehezebb megfogni, mint egy zicsert, mert az zicserbe bele lehet ugrani, ott le lehet takarni egy felületet. Egy ilyen lövés, ilyen 120-125 körül jövő sebességű lövéseknél gyakorlatilag semmi esélye nincs a kapusnak, és ezt nagyon jól kihasználták a németek. Tehát itt a védekezésen ment ez el, és mondom azon, hogy ők viszont a második fél időre már tudták szűrni a mi átlövéseinket, mert azért a Bodorics is rendkívül jól kezdte a meccset, az Ancsin végig parádésan lőtt, tehát nem panaszkodhattunk a mi átlövőinkre sem. De ők egy idő után fel tudtak annyira keményedni, meg szervezettebbé válni, hogy már nem tudtunk tiszta helyzetekből lőni, és maradt a beálló játékunk, ami egyébként jól működött, mert a Rosta is azért gyűjtögette a góljait, illetve a Bánhidi is, bár a Bánhidit nagyon-nagyon fogták, nem tudott ma vagy tegnap érvényesülni. Mindenesetre most én nem tudom, hogy az ő taktikájuk mennyire volt erre kihegyezve, de láthatóan azért az volt a tervük, hogy gyorsan felérkeznek a kapunk elé, és megpróbálnak 2-3 passzból helyzetet csinálni. Nem mentek bele egy olyan fajta birkózásba, amit a korábbi mérkőzéseken az ellenfeleink felvállaltak, és hát ez nagyon nem ízlett nekünk, és akkor utána ugye a másik félidőben kénytelenek voltunk már megnyitni a védelmünket, az pedig egy kifejezetten kellemes volt nekik, hiszen különösen a Knorr és a Kai Hefner egészen kiválóan játszanak ilyen típusú védelem ellen.
Igen, na azért ha már az átlövőket említetted, akkor beszéljünk már egy pár szót Zorán Ilicsről, mert hát ha finoman is fogalmazunk, már pedig fogalmazunk finoman, akkor ez nem az ő Európa-bajnoksága. Én valahogy úgy azt gondoltam, hogy na majd most a németek ellen, ez ugye mégis ugye Németországban, Hamburgban légióskodik, sajnos jobbára csak védekezik az utóbbi időben, de valahogy azt gondoltam, hogy most megmutatja majd a németeknek, amikor lehetőséget kap, és abszolút szerette volna megmutatni, de valahogy nem jön ki neki a lépés az egész EB-n. Szerinted mi lehet ennek az oka?
Hát azt hiszem, hogy a védekezésben azért hasznosan játszik, tehát ott nem lehet rá igazán panasz. Ezen a meccsen ő sem védekezett nagyon jól, de ugye egyedül nem lehet jól védekezni, ahhoz kell egy pár játékos, és senkinek nem ment igazán ez a dolog. A támadásban meg azért egyértelmű, hogy neki azért még hiányzik az ereje egyrészt, véleményem szerint, tehát nem, tehát a kettő között van, nem elég mozgékony, de nem is elég erős. Tehát ugye van egy mondjuk egy Ancsin vagy egy Bodo, aki nem túl mozgékony, de nagyon erős, meg van egy olyan, mint a Köszler a másik oldalon volt, vagy a Juri Knorr, akik nem olyan nagyon bikák, viszont nagyon mozgékonyak. Ő a kettő között van valahol, és valószínűleg az ő jövője az a felé kell, hogy menjen, hogy megerősödjön, és akkor a támadásban is nagyobb súlyt képvisel. És ebből kifolyólag azért egy kemény, jól szervezett védelem ellen neki be van szűkülve, hogy miket tud csinálni. Nem tud igazán jó lövő helyzetekbe kerülni, és abból kifolyólag pedig túl sokat keresi a beállót, aminél jönnek az eladott labdák, mert akkor azt a védelem is tudja, hogy na, ő nem lő, ő bejátszik, akkor le lehet szedni a labdákat. Tehát ezt láttam nála. Én azt hiszem, hogy egy olyan játékosról van szó, akiben nagyon sok fejlődési lehetőség van, és a Bundesligában fog is, de valóban most még átlövőben ez támadásban kevés volt. Amit ellenpontoz egyébként az Ancsinnak a remek játéka, akitől annyira nem vártuk, hogy ő lesz a legjobb átlövőnk. Ugye a Máté Dominik sérült, meg amikor játszott, akkor se volt igazán, nem éreztük benne az átütő erőt.
Valóban. És akkor ejtsünk pár szót a szélső posztról, vegyük külön a kettőt, bár egyébként egész évben is nézhetjük, hogy megint egy kicsit azért visszatértünk oda, hogy nagyon kevés labda megy ki a szélre. Főleg ahhoz képest, hogy mondjuk Imre Bence milyen formában van az utóbbi időben, és tényleg, hogy játszik ezen az Európa-bajnokságon abszolút újoncként. És ide kapcsolódó kérdés felvetődik bennem, hogy vajon a bal szélen ott Krakowski Bence miért nem kap lehetőséget? Mert azért Bóka, hát egy ilyen jó át, azt hozza, amit nagyjából megszoktunk egyébként tőle, ugye kevesebb lehetősége van indulni, de ő mondjuk az egy-egyeket nem nagyon vállalja föl.
Hát igazából egy-egyező szélsők már nem nagyon vannak, tehát a szélső játékosok azok három területen tudnak brillírozni, az egyik a sarokból feljövő lövéseknél, a másik a befutó szituációkba, tehát a második beállóként lehet megtalálni őket, illetve az indításoknál, lerohanásoknál.
Tehát akkor inkább úgy értettem, bocsánat, hogy sokszor érzem azt, persze lehet, hogy rosszul, hogy mondjuk egy bevállalósabb, vagányabb szélső bizonyos helyzetekből bemenne, Bende Guz meg inkább visszateszi a labdát, az a tuti.
Igen, hát ez egyértelmű, hogy ez az ő stílusa, de hát ennek köszönheti azért ő a stabil helyét a válogatottban, hogy tudják az edzők róla, hogy lehet rá számítani, ha megkapja a labdákat jó szituációban, azt elég jó százalékkal belövi, de nem fog olyan dolgokat vállalni, ami adott esetben túlzott rizikó. Ami nem baj egy csapatban, hogyha középen jól játszanak. Csak ugye itt a második fél időben különösen az történt, hogy a középen már nem tudtunk jól játszani. Az első fél időben nem volt igazán szükség a szélső játékunkra, hiszen szétlőttük őket így is. De a másodikban nem tudtunk váltani, hogy nem ment középen, hogy levédekeztek mindenkit. Variált a Csema tényleg az összetételt, két irányítót, gyorsakat, lassabbakat, nagyobbat, kicsit mindenféleképpen próbálkoztunk, de egyáltalán nem tudtuk már megbontani a német feladat, akkor kellett volna talán megpróbálni többet szélre, de ez meg nem a játékunk, tehát ezt tudjuk jól, hogy a magyar vállalatot akkor alkalmazza a szélsőket felállt védelem ellen, amikor éppen nincs két beállón valamelyik, hogyha pont úgy jön ki a játék, hogy ki lehet húzni. És egyébként a jó százaléka a magyar szélsőknek, a Bókának is, meg most az Imre Bencének is, nyilván összefügg avval, hogy amikor labdát kapnak, akkor jó helyzetben vannak, tehát azt illik bedobni. Ritka az olyan szituáció, hogy kidobjuk nekik, hát vidd be, aztán hát, ha majd te bedobod. Ezt nem, nincs benne a játékunkban, és nem is vállalják el, mert nem ez a feladatuk. Most, hogy az egyik, tehát a balszélső Krakowskit meg lehetett volna próbálni, meg szerintem majd a franciák ellen lehet, hogy megpróbálják, de igazából nem volt panasz a Bókára, tehát nem volt feltétlenül indokolt a csere, és hát a védekezésben ő azért egy elég stabil játékos, ami sokat számít szerintem az edzőnek a szemében. De hát, hogy ez mennyire a szerencsén is múlik, az tényleg mutatja az Imre Bencének az esete, hiszen az elején ő ugye csere volt, és akkor a Krakowskinak volt egy meccse, ahol kihagyott két helyzetet, ha jól emlékszem.
Igen.
És akkor jött a másik, ő meg mindent bedobott, és azóta ki se lehet robbantani a csapatból. Tehát éppen a Krakowski ott jó százalékkal lőhat, akkor lehet, hogy az Imre ülte volna végig az EB-t a másik Krakowski ikerrel. Tehát ez kell hozzá, de főleg az kell, hogyha betesznek, akkor tudjál élni a lehetőséggel, és ebben tényleg egészen parádés, amit mutat a jobb szélen, tehát nem cifrázza túl, nagyon pontosan, jó szemmel lövi a helyzeteit, ez azért egy kellemes meglepetés, de mutatja azt, hogy azért ennek ellenére, hogy valaki 16-ból 16-ot lő, nem játszunk rá.
Igen.
Tehát ez nem a mi
játékunk. Aztán ebben majd lehet, hogy lesz változás, vagy legalábbis reméljük, mert azért színesíteni a palettát mindenképpen. De ha már szóba hoztad a francia meccset, hát ha valaki, akkor te igazán jól ismered őket. Számíthatunk-e arra, hogy hát mondjuk úgy, hogy nem fognak 1600 fokon égni ellenünk, ők már ugye mindenképpen nem, hogy továbbjutók, hanem csoportelsők, tehát pontszám, eredmény, helyezés szempontjából nekik tök mindegy az ellenünk vívott meccs.
Számíthatunk, maradjunk abba. Most nem akarok részletekbe menni, de beszélgettem tegnap a Guillaume Gilles-lel, mert ő egyáltalán, vagy ők nem voltak képbe a tekintetben, hogy most itt mi történik az olimpiai selejtezője, kinek van, kinek nincs, ki miért küzd.
Őket ez hidegen
hagyja. Akkor ilyen... Igen. Hát most meg főleg, hogy ugye ők rendezik az olimpiát, de egyébként sem szokták ezt nagyon számolgatni. És akkor nagyon aranyos volt, és kikérdezett, hogy akkor ki miért küzdít, vagy mi ez az egész felhajtás, mert ugye itt azért a holnapi Izland-Ausztria mérkőzésnek egy óriási tétje van, hiszen ha megfelelő gól arányal tudnak nyerni az izlandiak, akkor még becsúszhatnak az olimpiai selejtezőbe az osztrákok helyén, mert ugye a másik oldalról a portugálok már biztos benn vannak, és van még egy hely, ami az izland-osztrák között fog eldőlni, és pont úgy van ugye, hogy az utolsó napon ez a meccs lesz. Viszont hogyha a magyarok kikapnak, akkor egy hármas holtverseny lehet ott az izland, az osztrákok és a magyarok között, amiben az izlandiaknak jelenleg nagyon rossz a gólkülönbségük. Tehát, na mindegy. Szóval ezeket így szépen végigbeszéltük, és akkor azért abban maradtunk, hogy nektek ugye teljesen mindegy, nekünk is az olimpia szempontjából, de hát azért mi lenne, ha például a németeket itthon valahogy kellemetlen helyzetbe hoznánk. Na, nem megyek bele a részletekbe. Lényeg az, hogy én biztos vagyok benne, hogy holnap a MEM, a Karabatic és a Fabregas nem fog pályára lépni.
Na, akkor most már csak az kell, ugye, hogy a horvátok kapják már el valahogy a németeket.
Igen.
Azt jól olvastam, hogy a horvátoknak nincs sanszuk már olimpiai selejtezőre? Mindenféle számolgatások mennek? Vagy,
nem, vagy... a horvátoknak van, mert az egyiptomiak hogyha megnyerik az Afrika bajnokságot, akkor ugye a világbajnoki sorrendből kiesnek, aha, és akkor fölcsúsznak a...
Mert mindenfelve megy, mindenhol mindenféle találgatásokat, meg szenáriókat lehet olvasni, aztán nehéz ebből kiigazodni.
Hát ugye kettő helyen lehet még följebb csúszni, mert az Európa bajnok jogán, ugye a franciák azok azt nem viszik el azt a helyet, a dánok nem viszik el azt a helyet, akkor valószínűleg a svédek fogják elvinni,
igen,
és, vagy
igen.
A németek, akik már ugye benne voltak az első kilencbe a világbajnokságon, tehát ők kiesnek, illetve az Egyiptom, aki szintén benne volt az első kilencben, szintén kiesik, tehát még följebb csúszik kettőt a VB-ről kvalifikáló csapatok, és így a szlovénok és a horvátok fognak bemenni, még ha jól számolták, vagy számoltuk. Mindenesetre a horvátoknak ez a meccs, ez nem számít már, viszont a horvátok is azért nem hiszem, hogy megfosztanák magukat attól az élménytől, hogy a németeket itthon elüssék az elődöntőtől. Tehát azért ők megfelelően motiváltak lesznek, és azért a csapatukban benne van egy bravúr, mert tegnap elég gyengén játszottak az Izland ellen a második félidőben, de azért egy veszélyes csapat.
El tudod képzelni, hogy elkapják őket, mármint a németeket, akik most ilyen feltüzelt állapotban vannak, és ilyen sikerélménnyel a hátuk mögött? Tehát az...
Én el tudom képzelni, mert azért a német csapat, ebben benne van a hibapont. Tehát ez nagyon fiatal csapatuk van, ügyes játékosokkal, de egyáltalán nem olyanok egyik se, hogy tudod, na, hogy ez biztos, hogy mindig jól fog játszani. És azért láttuk az osztrákok elleni mérkőzésen, ugye, hogy ott azért igencsak ingott a léc. És mondjuk ez a horvát csapat semmivel nem gyengébb az osztrákoknál. Tehát benne van, nem valószínű, mert valószínűleg ugyanúgy, mint minket, valahogy össze fognak roppantani, de azért benne van, hogy egy ilyen kiki meccsen megszorulnak, és a horvátok nem fogják ingyen adni a bőrüket, abban biztos vagyok. Úgyhogy nekünk mindenképp érdemes erre a meccsre rámenni. Most az más kérdés, hogy nyilván a franciák nem úgy fognak kimenni a pályára, hogy nem akarnak nyerni, hanem azok fognak játszani, aki eddig kevesebbet. Most az kérdés, hogy ők fel tudnak-e pörögni, vagy pedig abban a lelki állapotban lesznek, mint a többiek, hogy jó, most már gondoljunk a svédek elleni meccsre. De mondjuk azért, hogyha abban a csere sorral állnak föl, hogy Prandi, Mae, Richardson, azért akkor se lesznek nagyon gyengék.
Igen, ez tény, de azért talán kicsit mások az esélyeink abban az esetben, hogyha nem az a csapattal játszanak. Most a meccs sorrendet nézve, ugye, tehát nekünk mindenképpen nyerni kell, tehát nekünk meg kell,
igen,
meg kell ragadni az alkalmat, vagy legalábbis az esélyt meg kell adni magunknak, hogy nem?
Mert igen, az utolsó meccs a horvát-német, a horvát-német, igen. Tehát itt nekünk nincs számolgatnivalónk egyelőre, meg kell próbálni megnyerni, ami nagyon nehéz lesz, mert tényleg elképesztő könnyedséggel játszik ez a francia válogatott. Tehát nem mondom, hogy mindig nagyon jól, mert belehibázgatnak, meg elszórják a labdákat, meg vannak holdpontjaik, de amikor egy picit odafigyelnek, akkor olyan könnyedén lőnek bárki ellen gólt, a tegnap az osztrákok ellen is ugye ez így volt, hogy eddig nem késztette őket igazából senki különösebben nagy erőfeszítésre. És a Svájc sem.
Ott lett egy döntetlen becsúszott. De hát az, mert az elején megszoktuk, igen, hogy ezért ott döcög a gépezet. Na, hát akkor azért bízunk a motiváció erejében abban, hogy nekünk nagyon kell, nekik meg egyáltalán nem kell, igen. Hát azért hátha ebből valami jó sül ki.
Nézd, az biztos, hogy sokkal jobb úgy játszani a franciák ellen, hogy nem lép kérdés nekik, mert akkor nem adnék sok sanszot nekünk, mert általában, amikor nagyon fontos egy ilyen sok csatát megél csapatnak, akkor azok nagyon jól tudnak játszani. Most azért mondom, hogy a németeknél azért ez nincs meg, mert ez a német csapat nem egy olyan, azért nem olimpiai bajnokok, mint a franciák, tehát más kategória. Én azt mondom, amit eddig láttam itt, hogy hogy itt azért három csapat elég rendesen kilóg a mezényből, a francia, a dán és a svéd, és utána jönnek a többiek. És azok közelébe ott vagyunk viszont.
Hát könnyen lehet, hogy ez lesz a végső sorrend is. Ezt egy milyen sorrendben, azt ebben a pillanatban még nem tudjuk, de hát egyelőre ne is szaladjunk ennyire előre, meg komplexebben sem elemezzük egyelőre magyar szempontból sem az EB-t, hiszen még egyáltalán nincs vége, és majd amikor lezárult az egész, akkor vonunk mérleget, mert most addig fölösleges.
Igen, de mondjuk, tudod, beszéltünk az előző podcastban arra, hogy egy ilyen déjà vu érzésem volt, hát azért ez folytatódott, mert a göteborgi napok, illetve utána a stockholmi napok pont így mentek, mert ugye ott is a házigazdától, a svédektől kaptunk ki, és utána még volt egy sanszunk, amit ugye akkor a portugálokkal játszottunk, amit nem sikerült megfognunk, és itt, hogyha holnap kikapunk, akkor nagyjából ugyanott leszünk, hogy a 7.-8. hely néz ki nekünk, hogyha az osztrákok nyernek az izlandiak ellen, a németek pedig a horvátok ellen. Tehát mondjuk az egy jó eredmény lenne, de nem olyan kiemelkedően jó, mint amiben reménykedtünk most itt az elmúlt napokban. És Svédországban múltkor pont ugyanez volt, hogy annyira benne volt a levegő, hogy na most bejutunk egyszer a négybe végre, mert ugye a magyar válogatott EB-n sose jutott még négybe, hát akkor nem sikerült, és hát...
De most még sikerülhet.
Most nem rajtunk múlik már.
Úgy jobban sikerül, ha nem rajtunk, nem csak rajtunk múlik, mert azért az is kell, hogy mi is nyerjünk, tehát hogy azért ez kettős.
Igen, hát a szomorú az, hogy ha nyerünk, viszont nyernek az osztrákok meg a németek is, akkor ugyanott vagyunk, mint hogyha vesztettük volna.
Igen, hát sajnos ez van. Na, mi pedig itt tartunk, mert nem tudunk előrébb jutni EB ügyben egyelőre, úgyhogy izgatottan várjuk a holnapi napot, és hát szurkolunk a magyar válogatottnak, meg a horvátnak is természetesen. Köszönjük. Meg az izlandinak
is.
Ebben a sorrendben. Izlandnak, Magyarországnak és Horvátországnak. Köszi, hogy hallgattatok minket, ez volt a Kézi Vezérlés mára. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.